Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. 6 napon keresztül zajló több mint 12 ezer földrengés után a magma áttörte a felszínt, és elkezdődött a vulkánkitörés az izlandi Reykjanes félszigeten, Reykjavik közelében. A jelenlegi vulkánkitörés előjelei nagyon hasonlóak voltak az előző két kitöréshez. Erőteljes földrengések, egyre sekélyebb mélységben kipattanó földmozgások, gyors magma feláramlás a földköpeny felső részéről, és ehhez kapcsolódó erőteljes felszínfelpúposodás, majd csökkenő földrengések. És amikor már úgy tűnik, hogy nyugodtabbá válik a térség, akkor indul el a vulkánkitörés, mondta Harangi Szabolcs geológus, vulkanológus, az ELTE egyetemi tanára, akivel Kalapos Mihály készített interjút.
Erre számítottunk, mert amikor 2021-ben elindult egy 6 hónapig tartó vulkánkitörés, akkor az egy 800 éves szunnyadási időszakot szakított meg, és ismerve ennek a területnek, a Reykjanes félszigetnek a vulkánosságát, az látszik, hogy ciklusokban vannak eléggé intenzív vulkáni kitörési szakaszok. Ezeket a szakaszokat több száz év választja el egymástól, de amikor elindul egy ilyen aktív szakasz, az akár több évtizedekig is tarthat. Tehát amikor ez elindult, akkor azt gondoltuk, hogy ez hosszú ideig ismétlődően fog zajlani, és most ennek a harmadik epizódját látjuk.
Ez a mostani mekkora, illetve mit okoz?
Ez a mostani, ez úgy indult, ahogy általában az izlandi vulkánkitörések indulnak, tehát repedések, hasadékok mentén fecsent ki a láva, és folyt el jelen pillanatban a déli irányba, és ez a hasadék, ez majdnem 1 kilométer hosszú volt, és bár az első pillanatban úgy tűnt, hogy ez egy viszonylag kis intenzitású vulkáni működés, de aztán beerősödött, és azt lehet mondani, hogy az előző kettőhöz képest sokkal intenzívebben kezdődött. Ez általában így van, hogy a kezdet az mindig intenzív, és aztán utána beheggednek a hasadékok, és csak egy-egy ponton folytatódik tovább a vulkáni működés, már kisebb láva szolgáltatással, tehát tulajdonképpen itt is ezt várjuk, hogy meddig fog eltartani. Az első az 6 hónapig, a második kitörés tavaly az 3 hétig tartott, tehát ezt nagyon nehéz előre jelezni, hogy ez most milyen hosszú lesz, de azt tudjuk, hogy egyelőre van utánpótlás, és igazán a kérdés az, hogy milyen irányba fog folyni a láva, ez adja meg adott esetben a veszélyhelyzetet is.
Vannak-e, lehetnek-e veszélyben az izlandi lakosok?
Jelen pillanatban a veszélyt az elsősorban a vulkáni gázok jelentik, olyannyira, hogy le is zárták a kitörésnek a helyszínét. Ez azért fontos hangsúlyozni, mert az első és a második vulkánkitörés is gyakorlatilag nagy közönség előtt zajlott, tehát rögtön elindultak az izlandiak és a ott lévő turisták, hogy lássák közelről ezt az eseményt, ami egyébként egy fantasztikusan szép és hátborzongató, lehet azt mondani, ahogy a természetnek ez a folyamata zajlik. De olyan erős a vulkáni gáz kibocsátás, hogy most nagyon szigorúan lezárták a területet, és nem is lehet most a közelbe menni.
Mit okozhattak egyébként ezek a légköri gázok, például a repülőgépeknek az útját mennyire befolyásolhatják?
A repülőgépekre egyelőre nem jelent veszélyt, tehát ez azt jelenti, hogy a vulkáni gázok viszonylag alacsonyan maradnak, és egyfajta vulkáni szmogot okoznak, ami a lakosságnak azért problémás lehet, és itt a szélirány az, ami befolyásolja igazán azt, hogy ez mennyire lesz veszélyes, hogyha északi irányba megy el ez a vulkángáz, akkor a főváros Reykjavik fogja ezt kapni. Ez egy ugye kén-dioxiddal telített gáz, ami kijön a hasadékból, tehát ez légúti betegséget, irritációt okozhat, tehát azért ez okozhat a közel jövőben problémát itt a térségben. De maga a kitörés helyén ott nem laknak, tehát így az emberek ilyen módon nincsenek veszélyben, hanem csak ilyen közvetett módon a vulkáni szmog által.
Szigma, a holnap világa.
Megkezdődött a NASA egyéves Mars missziója Texasban. Az amerikai űrkutatási hivatal 4 magasan képzett önkéntes zárt be egy 3D nyomtatóval készült 160 négyzetméteres bázisba, ahol 365 napon keresztül úgy kell élniük és dolgozniuk, mintha a vörös bolygón lennének, beleértve a növénytermesztést és a meghibásodások önálló kezelését is. A szimulációról Herceg Zsolt beszélgetett Kis László csillagásszal, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatójával.
A NASA-nak a legújabb kísérlete, ami június 26-án kezdődött, egy évig fog tartani. Megépítettek Houstonban, Texasban, a Johnson Space Centerben egy 1700 négyzetláb, magyarul kb. 160 négyzetméteres, 3D nyomtatásos technikával kiépített kísérleti telepet, egy teljesen elzárt, habitat lakóhelyet, ahová négy szimulált űrhajós, négy szimulált marsutazó beköltözött egy évig úgy, hogy azt játsszák el, hogy a Marson vannak. Tehát bezártságban, kommunikációban, mintha 10 fényperccel lennének a Földtől, tehát ha bármit akarnak kérdezni, akkor rádión kérdezik meg. Ugye a Marsról a rádiójelek a Földig legalább 10-12 percig utaznak, tehát 20-24 percig nem is kapnak választ. Ha bármi történik velük, akkor fél óránál hamarabb nincs válasz a kérdésükre, és igazából azt fogják eljátszani egy év alatt, hogy a bezártság hogyan hat az emberi pszichére, a Mars utazók hány hónap után esnek egymásnak, de nyilván csak viccelek, illetve olyan gyakorlatokat fognak elvégezni, hogy mi történik akkor, ha elromlik valami a Marson. Mert nyilvánvalóan, ha minden működik, akkor köszönjük szépen, nincs probléma. De ha mondjuk a légcserélő, kommunikációs rendszer, vagy a elektromos tápellátásban bármilyen alkatrész úgymond meghibásodik, akkor ez milyen hatással van egy ilyen bezárt térre, és azt hogyan tudják kijavítani, milyen módon. Természetesen ez csak egy nagyon közelítő szimuláció lesz, hiszen most még nem létezik az a technológia, amivel már majd a marsi bázison fognak az űrhajósok dolgozni, ez csak a hollywoodi filmekben létezik, de a legjobb tudásunk szerint extrapolálva, hogy hogy nézne ez ki, bedobva négy űrhajós, és ők egy évig azt vállalták, hogy ki se jönnek. És ráadásul az a tervei szerint lesz még két ismétlés, hát mindösszesen háromszor egy évet fognak különböző emberekkel szerintem. Egyébként végig futtatni, a négyfős csapatnak a kapitány egy orvos, biológus, aki ilyen élettani kísérleteket fog végezni. Van mérnök ember, aki technikai hátteret fogja biztosítani. Tehát szétszórták a szakértelmet a négy fős kísérleti csapat között, és ezeknek az együttműködését is nyilván figyelni fogják kívülről, hogy mennyire képesek az ilyen különböző szaktudású emberek, adott esetben egy egyikük szakterületére sem eső, de mégiscsak az életüket megmentő beavatkozást végrehajtani valamilyen javítás közben.
Ez egy tudományos valóságshow, tehát kamerákkal megfigyelik őket azért kívülről?
Valóságshow akkor lenne, hogyha ez menne kifelé publikusan a internetre, vagy valamilyen tévécsatornára, és betegyem szerint senki ilyet alá sem írt, meg nem is vállalt. Tehát nyilvánvalóan figyelik őket kívülről, már csak azért is, mert 9. hónapban már lehet, hogy nem nagyon kedveljük egymásnak a fizimiskáját. Tehát a biztonság kedvéért jobb az, hogyha figyeljük, már csak azért is, mert szívrohamot kap, vagy agyvérzés, vagy bármi, akkor nyilvánvalóan be kell avatkozni. Tehát figyelik őket.
Azért 3D nyomtatással készült a leendő Mars bázis földi szimulációja, mert majd, amikor tényleg elmegy az ember a Marsra, akkor is így fogják elkészíteni az ottani bázist?
Sokan ebben gondolkodnak, a holdbázisnál is ez fölmerült. Az Európai Ügynökség már 2007 óta vizsgálja ezt a technológiát, mert rendkívül drága az űrbe juttatni adott esetben nyers anyagoknak a tonnáit, és hogyha tudjuk a helyszíni erőforrásokat hasznosítani, és ennek a keretéve ténylegesen abból a regolitból, ami a Mars talaja. Szóval a marsi regolitból, hogy egy ilyen valami robot szépen benyeli az anyagokat, ledarálja, átalakítja, hozzákever valami kis, nem tudom én micsodát, és akkor a legvégén egy 3D nyomtatóval azt a formát hozza ki, ami kell ahhoz, hogy megépüljenek a különböző dolgok, akkor ez egy jelentős költségcsökkentő technológiát jelent. Nyilván ez is egy olyasmi, ami ma még nem létezik, mert a mai 3D nyomtatókban spéci töltőanyag szükségeltetik, amit nyilván oda kéne vinni, ha ugyanezt akarnánk ott használni, de a cél az az, hogy a helyszíni nyersanyagokat, amik ott hevernek abba a kősivatagba, mondjuk a vörös bolygó felszínén, azokból legyünk képesek nyomtatásra létrehozni dolgokat.
Miért kell elmenni, és legfőképpen miért kell robotok helyett embereknek elmenniük a Marsra? Mit akarunk ott megtapasztalni, mit akarunk ott megtudni, minek az nekünk?
Kelleni semmiképpen nem kell. A Földnek a megóvása lakható bolygóként az, ami mindenképpen szükséges, de ha azt mondjuk, hogy a földi civilizációs problémákat tudjuk kezelni, a társadalmi nehézségeket megoldjuk, és akkor ténylegesen eljutunk odáig, hogy az emberiség a terjeszkedése során megfogalmazza célként az, hogy több bolygós civilizáció kíván lenni, akkor a legtermészetesebb csáp a Hold, mint kísérleti terepbázis után a Mars lesz. Azt azért lássuk tisztán, a Mars az nem a Föld 2.0, meg nem a B-terv. Hogyha a Földet tönkretesszük, akkor elmegyünk a Marsra lakni. Nem, erről szó sincs. És hogy miért embereket és nem robotokat? Jól lehet látni, hogy most a legfrissebb, legmodernebb amerikai Mars járó, ugye a Perseverance, és ami vitte magával azt a jó kis drónt is, egy ilyen nagyjából naponta pár métert, ha esetleg 10-20 métert, ha megtesz, mert rendkívüli módon óvatossággal közlekedik, mint egy tojás héjakon járna, ugye autonóm módon a fedélzeti számítógép határozza meg, hogy mikor merre mehet, merre menjen. Oda küldünk egy űrhajost, azért az emberi kreativitás és intuíció még mindmáig pótolhatatlan, még a mesterség és intelligenciák korszakában is. Tehát, hogyha ott van Józsi az űrhajós, és azt a vörös sziklát, mit tenni, 500 méterre, aj, de érdekes távcsővel megnézi, menjünk már oda, akkor oda szalad, és 5 perc múlva tudja, hogy mi van. Míg mondjuk a Perseverance-nek lehet, egy 6 hónapos út lenne. Tehát azért ez a fajta emberi flexibilitás, a rugalmas kezelése a hirtelen jött helyzeteknek, ez még mindmáig pótolhatatlan. Nincs leutánozva még a legfejlettebb mesterséges intelligenciákkal sem. Lehetne érvelni a robotos kutatások mellett, de az emberes marsutazásnál ez a rész mindenképpen hatékonyabb mai szemmel még ember segítségével. Meg hát bocsánat, hadd fogalmazok egy kicsit úgy, hogy az egy történelmi eredmény lenne egy másik embert egy másik bolygóra eljuttatni. Tehát nem benépesíteni, arról senki nem beszél. Pusztán csak meghódítani, úgymond eljutni oda, és aztán visszajönni, az egy olyan pont lenne, mérföldkő lenne az emberi civilizáció fejlődésében, ami adott esetben ténylegesen célt adna nagyon sokaknak, akik egyébként a hétköznapok szürke valóságába fejüket lehajtva lépkednek előre az életben. Tehát ezért is gondolom azt, hogy ez egy kicsit olyan ideológiai ízt ad a dolognak, de az emberiség, az ember, mint lény, igényli a spiritualitást, igényli a célokat, amelyek mondjuk így magasztosabbak, mint a hétköznapi megélhetés, de azt gondolom, hogy ez a fajta fejlesztés, ez a high-tech iparnak is egy olyan lökést adhat, aminek aztán az eredményei mindenképpen leszivárognak a hétköznapi életbe itt a Földön is. Tehát az űrbe költött pénzek, azok nem a szélbe kiszórt homokszemekként elvesz költségek, hanem ténylegesen visszaforgatódnak előbb-utóbb a hétköznapi életbe is azáltal, hogy a legfejlettebb iparunkat fejlesztjük.
Sigma, a holnap világa.
Befejeződött a Balaton június közepén kezdett vízeresztése. A tó vízszintje a legrosszabb forgatókönyv szerint is magasabb lesz nyár végén, mint tavaly, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Kántor Viola kérdezte Siklós Gabriellát.
Szerencsére továbbra is nagyon-nagyon ideálisan alakulnak a vízszintek, az átlag vízállás. Ugye az elmúlt pár hétben, főleg a közösségi médiában rengeteg riogatás jelent meg, hogy mennyi vizet vesz majd a Balaton. Én olyat is olvastam, hogy kihúztuk a dugót a Balatonból, ami nyilván egy nagyon-nagyon nagy butaság, hiszen a szakembereink úgy próbáltak dolgozni, az volt a legeslegfontosabb céljuk a vízügyes szakembereknek, hogy egy nagyon gyors és nagyon szervezett munkával a lehető leggyorsabban hozzá a kompokat a létező legkisebb vízvesztesség mellett. Számszerűleg ez az jelenti, hogy a Balatonból a vízeresztés, amikor megnyitottuk a zsilipet, azóta a vízeresztés miatt leeresztett vízmennyiség az 6,5 cm volt. A hónapban egyébként szerencsére nagyon keveset, mindösszesen 4,5 cm-t párolgott a tóvize. Ez köszönhető egyébként ennek a viszonylag csapadékos, és azért nem annyira nyárias júniusnak, és így összesen a tó átlag vízállása összesen, hangsúlyozom még egyszer, 11 cm csökkent, és ebből nem 15, nem 20, nem mindenféle olyan borzalom, ami megjelent a sajtóban, illetve a közösségi médiában, hanem a leeresztett vízmennyiség az mindösszesen 6,5 cm volt.
A mostani vízeresztés nyomán tehát a Sió csatorna hajózhatóvá vált, a visszabályozás mellett ez volt a cél?
Nem ez volt a cél. Ugye először az volt a cél, azért nyitottuk meg a Siózsilipet, mert az üzemi szabályozási szint felett volt már a Balaton, és ez azért bizonyos esetekben a déli partokat tudja veszélyeztetni egy ilyen vízállás. Egyébként voltak nagyon-nagyon kemény viharok is pont abban az időszakban, és pont a déli területeken azért történtek elöntések. Szerencsére ezek akkor már nem voltak jelentősek, és aztán nyilván nagyon gyorsan megszületett a döntés, hiszen ezek a hajók ott várakoztak, most már egy jó ideje. Megvolt a pillanat, amikor döntenünk kellett, ezt már nyilván régóta várták és készítették elő a bohar szakemberi, a hajógyár szakemberi és a vízügyes szakemberek is, és azért azt látni kell, hogy a balatoni turizmusnak ez a 6,5 cm most a Balaton átlag vízállásából ez a veszteség, szembeállítva azzal, hogy ez a 4 új hajó ott van fenn, azért nyilvánvalóan a hajók felé dől mindenképpen a mérleg nyelve, mert ez egy szinte mondhatjuk azt, hogy történelmi pillanat volt, de visszatérve a kérdésre, most az volt a cél, hogy fel tudjuk hozni a hajókat, a másodlagos célunk, és aztán egy nagyon fontos célunk lett az elmúlt 2 hétben, és most visszazártuk a zsilipet, tehát nem, most nem lehet már hajózni a Sion.
A mesterséges visszabályozás mellett nyilván van a tó vízkészletének természetes változása is. Összehangolható ez, és össze is kell hangolniuk ezeket a vízügyi szakembereknek?
Folyamatosan hangoljuk ezeket össze, hiszen ugye a vízügyes szakemberek ebben a helyzetben csak egy pici részei ennek az egész folyamatnak. Ott vannak a természetvédelem szakemberei, ott vannak a limnológus szakemberek, akikkel mi folyamatosan kommunikálunk és folyamatosan beszélünk, és várjuk az ő javaslataikat, mert igen, a tónak a természetes, én úgy hívom, hogy vízjátéka egy nagyon-nagyon fontos dolog, rengeteg dolog miatt, ha csak épp a nádasok megújulására gondolunk, tehát azért mi folyamatosan gondolkodunk ezen, és azért szerencsére a tó egyébként magától is mozog már, mint a vízállás, tehát nem lehet azt mondani, hogy mi mindig magasan tartjuk, ez lehetetlen is lenne, hiszen most azért szerintem már mindenki azt reméli, hogy elkezdődik egy olyan rendesebb nyár, amikor a párolgás is komolyabb lett, de ami még nagyon fontos, hogy ugye voltak félelmek azzal kapcsolatban, hogy akkor most augusztus végére a Balaton nagyon-nagyon alacsony lesz. Most egy kimondottan pessimista, nagyon-nagyon száraz és meleg nyárral számoló előrejelzés szerint is a nyár végére a tavainál egy 10-15 cm-re mindenképpen magasabb lesz a Balaton vízállása, de mondom, ez egy nagyon száraz és meleg most következő 2 hónappal számol, tehát szerencsére nagyon jól állunk most a vízszintekkel.
Sigma, a holnap világa.
Nem a ChatGPT használatát kell betiltani, hanem a számonkérést kell újra gondolni az egyetemeken, mondta a Metropolitan Egyetem elnök vezérigazgatója. Tóth Ágnes kiemelte, a mesterséges intelligencia alapjaiban változtatja meg a munkaerőpiacot, erre kell felkészíteni a hallgatókat is. Imre Júlia interjúja.
Mesterséges intelligenciát már régóta használunk, tehát aki mondjuk az autó kitöltőjét használja, amikor telefonon SMS-t ír, akkor is már egy mesterséges intelligencia eszköz használ. Ami mostanában egy változás, hogy a ChatGPT például óriási tömegek számára elérhető, és nagyon egyszerű, emberi nyelven, magyarul is akár irányítható eszközé vált. Ezzel robbanásszerű változást hoz be, és nem csak az oktatásba, hanem teljesen a munkaerőpiacon. A McKinsey most júniusban kiadott egy elemzést, amely szerint akár 60-70%-át veheti át a most végzett folyamatoknak a munkaerőpiacon a mesterséges intelligencia. Ezért feladata az egyetemeknek is, hogy odafigyeljen erre, kövesse ezt a változást, és mindent tegyen meg, és a Metropolitan Egyetem ebben nagyon egyértelműen azt gondolja, hogy meg kell tenni, amit lehet, hogy a munkatársaink eszközként lássák ezt, és felkészüljenek arra, hogy a hallgatókkal használják.
Ugyanakkor a legtöbb egyetem és más intézmények is inkább veszélyforrásként tekintenek a mesterséges intelligenciára, és hát például itthon is egyre több diák trükközik azzal, hogy a ChatGPT-vel iratja meg a beadandóját. Önök ettől nem tartanak?
Ez biztos, hogy így van. Tehát ezt tényként kezeljük. Minden szemfüles diák felhasználja azt az eszközt, amit tud, és másodpercek alatt megírja a beadandóját. Éppen ezért kell tudnunk, hogy alapvetően másként kell hozzáállni. Például a számonkéréshez nem beadandó dolgozatokkal kell a hallgatók tanulásának az előrehaladását követni, mert nem érdemes, nem lehet. Van olyan egyetem, amelyik úgy döntött, hogy betiltja a ChatGPT-t. Ennek nem csak azért nincsen értelme, mert nem lehet ellenőrizni, hogy használta-e hallgató vagy nem, hanem azért sincs, mert ha egyszer ez az eszköz lesz, ami a munkaerőpiacon is számos szerepet betölt, akkor nekünk erre a világra kell felkészíteni a hallgatókat. Úgyhogy inkább az a feladat, hogy eszközként tanuljuk meg használni, de sokan tartanak ettől. Tehát az én munkatársaim is látják, hogy nagyon meggyűlik majd a bajuk azzal, hogy tényleg ezt hogyan is valósítsuk meg. Pontosan ezért szervezünk tréningeket, workshopokat, már most ezen a nyáron is, hogy szeptemberre azért egyel felkészültebben tudjunk a tanévnek neki indulni.
És akkor beszéljünk is arról, hogy milyen workshopokra kell itt gondolni, hogyan lehet okosan használni ezeket a lehetőségeket, mert azért valljuk be, hogy a klasszikus tudás átadására berendezkedett egyetemeknek igencsak nehéz lehet az átállás.
Így van. A kulcs különben az, hogy nem a tudás átadása az egyetemek feladata most már. A tudás, az információ, az adat, az hozzáférhető korlátlanul. Aki akarja, megnézi, leszűri, kikeresi. A kérdés az, hogy ezt hogyan dolgozzuk fel, mit kezdünk ezzel. Mi olyan mesterséges intelligencia szakértőkkel dolgozunk együtt, akik már egyetemeken mondjuk ezt kutatták, és be is vezették az alkalmazását. Konkrét példa, ahogy említettem, ne beadandó dolgozatot írassunk a hallgatóval, amit meg tud csinálni helyette a ChatGPT, hanem a véleményét kérdezzük például, a hozzáállását ahhoz, hogy egy adott témát ő hogyan dolgozná fel. Vagy adjuk ki azt feladatba, hogy használja a ChatGPT-t, és írjon olyan promptokat, amelyek, és utána adhatjuk a feladatot. Mondjuk összehasonlítást végez különböző területek között. Hogyan használná fel ő maga az eszközt? Ezt is lehet feladatul adni a hallgatónak. A legfontosabb, hogy az ő kritikus gondolkodására, a kommunikációs készségeire és akár a csapatmunkára építsünk, ne pedig arra, hogy a hallgató egyedül a számítógép előtt úgy tesz, mintha ő írna egy dolgozatot.
És egyébként önök hogy látják, hogy maguk a diákok hogyan fogadják ezeket a változásokat és hát ezeket a lehetőségeket?
Teljes természetességgel, ahogyan az újonnan bejövő applikációkat, eszközöket, ők ugye digitális benszülöttek, ahogy ezt mondani szokták, nekik ez egy újabb eszköz, amire azonnal lecsapnak, már most tudom, hogy van olyan, aki a szakdolgozatához használta ezt az eszközt, és nagyon nehéz helyzetben van az az oktató, aki nem tudja, hogy mire számítson ezen a téren. Nem egyszerű, tehát én nem azt mondom, hogy ez könnyű feladat, de nem szabad úgy tennünk, mintha nem erre menne a világ.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.